Köszöntöm az adóinfó hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Süli Szilvia, az RSM adóüzletágának menedzsere. Témánk a külföldi jövedelemhez kapcsolódó adózási kötelezettség. Ezen belül is mely területről fogunk beszélgetni a következő szűk fél órában a műsorban.
Azt tapasztaljuk, hogy az adóhatóság megint tömegesen indított támogató eljárásokat azoknál a magánszemélyeknél, akiknél azt látta, hogy külföldi bankoknál, külföldi befektetési szolgáltatóknál rendelkeznek értékpapírszámlával, és 2019-ben ezen értékpapírszámlához kapcsolódóan ők bevételre tettek szert. Úgyhogy most gyakorlatilag ezekről az esetekről fogunk beszélni kicsit részletesebben.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal tehát támogató eljárásokat indít ezen jövedelemmel, külföldi tőkejövedelemmel rendelkezők számára. Mi az adóhatóságnak a célja ezekkel a támogató eljárásokkal? Ugye azt lehet tudni, hogy más adózási kérdésekben is bevett gyakorlat ez már a NAV részéről.
Igen, a támogató eljárás az egy olyan adóhatósági eljárás, amelyben a részvétel az önkéntes, tehát itt az adóhatóság megkeresi az adózót egy levélben, amelyben felhívja a figyelmét arra, hogy ő azt tapasztalta, hogy a rendelkezésére álló adatok, információk alapján az adózó vélhetően nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítette az adóbevallási és adófizetési kötelezettségét, és ebben a levélben kitűz egy határidőt, ez jellemzően 8 nap szokott lenni, és azt kéri, hogy az adózó 8 napon belül vegye fel a kapcsolatot az adóhatósággal, hogy tisztázzák ezeket az eltéréseket, és amennyiben erre szükség van, akkor az adózó pedig önellenőrzéssel helyesbítse az adóbevallását. Itt konkrét határidő magában a jogszabályban nincs, hogy mennyi az az idő, amíg vége kell, hogy legyen ennek az eljárásnak. Ugye az a gyakorlat, hogy itt 30 nap szokott erre rendelkezésre állni, tehát onnantól kezdve, hogy az adózó megkapja ezt az értesítést, 8 napon belül jó, hogyha felveszi a kapcsolatot az adóhatósággal, és akkor utána pedig 30 napon belül ugye egyeztet az adóhatósággal, megbeszélik, hogy mi is ennek az eltérésnek az oka. Azt látjuk, hogy egyébként ugye előző alkalommal már 2022 második felében, illetve 2023 elején volt egy gyakorlatilag egy ilyen támogató eljárás hullám, ahol az adóhatóság nagy mennyiségben ellenőrizte a magánszemélyeknél pont ezeket a külföldi tőkejövedelmeket, és a legelején az adóhatóság még maga sem tudta, hogy mik azok az információk, amiket ők megkapnak. Azt látták, hogy óriási összegeket jelentenek le egy-egy adózónál, hogy mekkora bevételre tettek szert. Az adózó felvette a kapcsolatot az adóhatósággal, meghallotta ezt az összeget, hogy róla mekkora bevételadatot jelentettek le, és hát gyakorlatilag a szívroham kerülgette, hogy ő, amiről tud bevétel, az meg se közelíti azt, amiről az adóhatóság adatszolgáltatás keretében információt kapott. És ez most is elmondható, hogy nagyon sok olyan magánszemély is fog kapni vélhetően ilyen támogató eljárás megindításáról szóló tájékoztatót, akinél előfordul, hogy esetleg bevallotta a jövedelmét, jogszabályi előírásoknak megfelelően vallotta be, mégis eltérés van. Ennek pedig az az oka, hogy külföldön a bankok ugye lejelentik azt, hogy kik azok, akiknek náluk számlájuk van, tehát itt ez az adatszolgáltatás, amit a NAV megkap, ez úgy néz ki, hogy a külföldi bank a saját ország adóhatóságának lejelenti a számlatulajdonos nevét, illetve a beazonosítására alkalmas adatokat, lejelenti azt, hogy adott évben mekkora bevétele származott például kamatból, osztalékból, a számlán lévő eszközök értékesítéséből, visszaváltásából, és ezt a külföldi adóhatóság pedig továbbítja az a magyar adóhatóság részére. A NAV tehát itt például, hogyha egy értékpapír értékesítésre kerül, vagy pedig lejár az a papír, és törlesztésre kerül a papír, akkor megkapja azt az adatot, hogy ebből az értékesítésből, törlesztésből mekkora bevétele származott a magánszemélynek, viszont az adatszolgáltatás azt már nem tartalmazza, hogy a magánszemély annó mennyire vásárolta ezt az értékpapírt, és természetesen a ráfordításként felmerült összeget azt figyelembe lehet venni, mint adóalapot csökkentő tétel. Tehát amiatt nem kell megijedni, hogy valószínűleg maga az adóalap az nem az az összeg, amit az adóhatóság lát. viszont mindenképpen utána kell nézni, hogy, és le kell ellenőrizni, hogy helyesen történt-e annó az adóalap megállapítása, bevallása, vagy sem. És azért, mert önkéntes a támogató eljárásban a részvétel, és ami nagyon nagy előny, hogy itt nem szankcionálhat az adóhatóság, tehát van arra mód, hogy mindenféle szankció nélkül rendbe tegye az adózó a bevallását önellenőrzéssel, mert hogyha ezt elmulasztja, akkor ugye mindenképpen ezt a támogató eljárást egy jegyzőkönyvvel fogja az adóhatóság lezárni, amelynek a végén az is szerepelt, hogy eredményes vagy eredménytelen volt ez az eljárás, és hogyha eredménytelen, akkor pedig már lehetősége van az adóhatóságnak arra, hogy egy ellenőrzést indítson el, ahol pedig adóhiány esetén főszabály szerint akár 50% mértékig, adóhiány 50%-áig terjedő adóbírsággal is lehet sújtani az adózót.
És hogyha az adózó nem reagál arra, hogy a NAV egy ilyen támogató eljárást indít vele kapcsolatban, akkor lényegében az egy eredménytelen eljárás.
Igen, pontosan ebben az esetben eredménytelen eljárásról lesz kiállítva a jegyzőkönyv.
Kik számíthatnak a NAV támogató eljárására a külföldi jövedelem miatt?
Ha valakinek külföldi banknál volt értékpapírszámlája, akkor mindenképpen számíthat rá. Mi azt tapasztaljuk, hogy azok a magánszemélyek is kaptak most szintén támogató eljárásra való felszólítást, akiknél volt már korábban 2022-2023 folyamán támogató eljárás, amikor 2018-at vizsgálták, és eredményesen zárult. Tehát az, hogy valakinek korábban 2018-at eredményesen lezárták támogató eljárás keretében, az nem jelenti azt, hogy most ne kellene szembenéznie majd egy ilyen támogató eljárással.
Bármiféle adatszolgáltatással kapcsolatban van-e az, hogy a NAV megindít egy ilyen támogató eljárást?
Az adóhatóság az éves gyakorisággal kapja az adatokat a külföldről, a külföldi számlákkal kapcsolatban. Tehát ezek az adatok, ezek éves szinten ott az adóhatóság rendelkezésére állnak. Már nem csak 2019 az, ami rendelkezésre áll, ugye most az az, amit néznek, de gyakorlatilag bármikor elindíthatnák 2020, 2021, 2022-re is ezeket az eljárásokat, mert ezek az adatok már szintén rendelkezésre állnak.
Hogyha praktikus szempontból nézzük, akkor ki mindenkinek lehet külföldi jövedelme? Az, aki Magyarországon él, de külföldön is dolgozik, vagy ahogy említettük, mondjuk értékpapírszámlája van, vagy aki külföldön él, külföldön dolgozik, tehát milyen élethelyzetek, vagy milyen jövedelmi helyzetek sorolhatók ebbe a kategóriába?
Itt, amit most vizsgál az adóhatóság, ezek a tőkejövedelmek, tehát a CRS DAC 2 adatszolgáltatás alapján, amiket kapnak adatokat. A külföldi bank, hogyha arra vonatkozóan rendelkezik információval, hogy a számla tulajdonosnak az adóügyi illetősége az magyar, akkor ő gyakorlatilag a lejelentést az ő adóhatóságának úgy adja le, hogy feltünteti, hogy melyik az az ország, amely tudomása szerint a számla tulajdonos adóügyi illetőségének az országa, és a külföldi adóhatóság azon országnak az adóhatósága részére továbbítja ezt az adatot. Tehát itt nem csak azok számíthatnak támogató eljárásra, akiknek mondjuk külföldi társasággal van munkaviszonya, vagy külföldön dolgoznak, hanem azok a magánszemélyek is, akik itt Magyarországon élnek, itt dolgoznak, és egész egyszerűen csak egy külföldi banknál vezetnek számlát, jellemzően értékpapírszámlát.
Tehát akkor, ahogy ki is hangsúlyoztuk, hogy ez a tőkejövedelmeket érinti, magyarul munkajövedelem után ilyen támogató eljárás nincs a NAV részéről, vagy legalábbis nem ebben az időszakban.
Igen, erről nekünk most nincs tudomásunk, hogy ilyeneket indítana a NAV. Erre is lenne lehetőség, mert például unión belül vannak olyan jövedelemtípusok, amiről szintén automatikus információcsere keretében kap adatot az adóhatóság, viszont amit most mi tapasztalunk hogy elindulnak ezek a támogató eljárások, ezek mind külföldi értékpapírszámlához kapcsolódnak.
Említettünk Európai Uniós irányelvet, illetve az alapján kialakított adatszolgáltatási sztenderdeket, melyek alapján az adatszolgáltatás megtörténik. Kicsit részletezzük, hogy pontosan miről van szó, tehát mi ez a DAC 2-es irányelv.
Ez gyakorlatilag a CRS-nek az unióba átültetett irányelve. Ez arról szól, hogy ha van egy külföldi pénzintézet, akkor neki be kell azonosítania, hogy a számlatulajdonos mely országban rendelkezik adóügyi illetőséggel. Ennek is megvan a külön szabályrendszere, hogy mi mindent kell nekik figyelembe venni, hogyha ha nem teljesen egyértelmű, akár például olyanokat is figyelembe vehetnek, hogy mely országban van a magánszemélynek a levelezési címe, a telefonszám mely országhoz kapcsolódik, és ezek alapján, amiket ő beazonosít, hogy melyik lehet az az ország, ahol a számla tulajdonos adóügyi illetőséggel bír, azt feltünteti ezen a lejelentőlapon, amit ő a saját adóhatóságának rendszeresen továbbít, és az is megvan adva, hogy az értékpapír számlához vagy adott pénzügyi számlához kapcsolódóan milyen adatokat kell feltüntetni. Ezek gyakorlatilag jellemzően azok, amiket említettem, tehát ugye minden olyan adat, ami alkalmas a számla tulajdonos beazonosítására, a pénzügyi szolgáltatónak a neve, a számlaszám, illetve hogy milyen típusú jövedelemre tett szert, osztalék, kamat, vagy például visszaváltásból, értékesítésből származó jövedelem. Az fontos kihangsúlyozni, hogy ezek nem a személyi jövedelemadó törvény szerinti kategóriák, tehát egy ottani kamatjövedelem az nem feltétlenül minősül egyébként kamatjövedelemnek a magyar jogszabályi előírások alapján. Tehát ezeket az adatokat ők továbbítják a saját adóhatóságuknak, az adóhatóság pedig éves szinten továbbítja ezt az adatot a magyar adóhatóság részére. Itt még érdemes megemlíteni, hogy ugye az is előfordulhat, hogy külföldön mondjuk egy értékpapírszámlának több tulajdonosa van, mondjuk akár egy házaspára tulajdonos, és olyankor valamennyi bevételadatot lejelentenek mindkét magánszemélyre vonatkozóan, tehát itt nem az történik, hogy akkor megfelezik a bevételadatokat, hanem a teljes összeget, ami ott a külföldi számlához kapcsolódik, azt mindkét magánszemélynél 100%-ban lejelentik, tehát egyébként ez is már egy olyan, ami ugye ahhoz vezethet, hogy az adóhatóság esetleg feltételezi, hogy nem teljes körben szerepelnek az adatok az adóbevallásban. Tehát például ugye a számlaszám az szintén egy olyan adat, amit lejelentenek a külföldi pénzügyi szolgáltatók az adóhatóság részére. Ennek például a jelenlegi támogató eljárásoknál ott lehet jelentősége, hogy előfordulhat, hogy valamely magánszemélynek tartós befektetési szerződése van a külföldi pénzintézettel, és ott, hogyha nem történt az a szerződés felbontása, nem történt részkivét, hanem valaki csak folyamatosan a TBS szerződés alapján kint tartja az eszközeit, akkor neki nincs Magyarországon adóbevallás és adófizetési kötelezettsége. És hogyha ha lejelentésre kerül az, hogy melyik az a számlaszám, ami ehhez a TBS-hez tartós befektetési szerződéshez kapcsolódik, akkor gyakorlatilag ezzel tudja igazolni a magánszemély azt, hogy miért is nem látja ahhoz a számlához kapcsolódóan bevételadatokat az adóhatóság az ő adóbevallásában.
A 2023-as évben is voltak ugye a NAV-nak hasonló támogató eljárásai. Ezeknek mi a mérlege, milyen tapasztalatok?
Mi azt tapasztaltuk, hogy az legelején még az adóhatóság is tanácstalan volt, hogy hogyan is értelmezze azokat az adatokat, amiket ő kapott. Még nem nagyon ismerte azt, hogy azok a külföldi bankok, akiknél jellemzően a magánszemélyek tartják az értékpapírszámlájukat, milyen igazolásokat állítanak ki, és emiatt még a legelején nagyon felületesek voltak ezek a, hát fogalmazzunk úgy, hogy ellenőrzések, de itt gyakorlatilag arról van szó, hogy az adóhatóság is próbál az adózónak segíteni, hogy tényleg jogszabály szerint teljesíthesse az adókötelezettségét. Ahogy telt az idő, és ugye egyre nagyobb tapasztalatra tett szert az adóhatóság is, egyre jobban tudott már segíteni a magánszemélyeknek is. Több magánszemély ügyfelünktől is hallottuk azt, hogy akár konkrétan meg tudta nevezni azt, hogy attól az adott banktól milyen megnevezéssel kérjen be dokumentumokat, mert azon mely adatokat kell neki figyelembe venni. Úgyhogy mi mindenképp arra számítunk, hogy a mostani támogató eljárások során már az adóhatóság is sokkal jobban belemegy abba, hogy megvizsgálja, hogy valóban helyesen vannak-e az adatok feltüntetve az adóbevallásban, és ezért nem lesz elegendő az, hogyha mondjuk valaki csak azt igazolni tudja, hogy jött ki az a, mondjuk az osztalékadat, vagy az a kamatjövedelem, ami szerepel a bevallásban, hanem tényleg az értékesítésből, beváltásból származó jövedelmeket is jobban megvizsgálja a NAP, hogy valóban helyesen azonosította be az SZJA törvény rendelkezéseinek megfelelően, és így valóban helyesen került-e az az adóalap megállapítása és az adó megfizetésre.
Részben már érintettük azt, hogy mit vizsgál az adóhatóság a külföldi jövedelmek esetén, tehát említettük azt, hogy egyszerűbb, az egyszerűbb eseteket vizsgálta, és hogyha ezt rendben találta, akkor a többi ügyletben nem bonyolódott bele, de konkrétan miről van szó, vagy kicsit konkrétabban miről van szó.
Ugye, amit feltüntetnek az adatszolgáltatásban, és amit lát az ügyintéző, az az, hogy mennyi az osztalék összege, mennyi a kapott kamat összege, és mennyi az egyéb bevétel, ami jellemzően értékesítésből, visszaváltásból származik. Amikor egy magánszemélynek van kint értékpapírszámlája, akkor általában kap a külföldi banktól egy összesítő kimutatást. Ezen az összesítő kimutatásban a legtöbb esetben három típusú adat szerepel, az egyik a kamat, a másik az osztalékjövedelem, a harmadik pedig az árfolyamnyereség. Ugye olyan, hogy árfolyamnyereség az a magyar SZJA törvény szerint is egy létező jövedelem kategória, de például, ha külföldi banknál van értékpapír számlánk, akkor a legtöbb esetben egyébként SZJA törvény szerinti árfolyamnyereség az nem is keletkezik, mert hogyha egy értékpapírt értékesítenek, beváltanak, akkor az jellemzően a legtöbb esetben vagy ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnek, vagy kamatjövedelemnek minősül. Az a tapasztalatunk, hogyha valaki az adóbevallását, adókalkulációját nem adótanácsadó közreműködésével készítette, akkor általában megnézte ezt az összesítő kimutatást, és vagy azt az összesítő adatot szerepeltette, amit ő ott látott, tehát mondjuk árfolyamnyereségnél azt az egy számot, amit ő ott látott a végén, azt valamilyen MNB árfolyamon átszámította forintra, és azt tette a bevallásába. Vagy a másik eset, hogy ő maga egyes jövedelem kategória, egyes ügyleteknek a jövedelmét összesítette, és akkor azt szerepeltette a bevallásban. De itt ugye jellemző hiba, hogy ezeken az igazolásokon szerepelnek ugye természetesen a veszteséges ügyletek is, és magában az összesítő adatban is úgy összegzik az adatot, hogy a veszteséget azt, mint egy jövedelmet csökkentő tényezőt vesznek figyelembe. Ugyanakkor az SZJA törvény szerint nem minden jövedelemnél lehet a veszteséget figyelembe venni adóalapot csökkentő tételként, például a kamatjövedelemnél nem lehet, és hogy mi is ez a kamatjövedelem? Hát például a kötvények értékesítéséből származó jövedelem, vagy befektetési jegyeknek a beváltásából származó jövedelem, vagy bizonyos esetekben a befektetési jegyeknek az értékesítéséből származó jövedelem esetén ilyen SZJA törvény szerinti kamatjövedelem keletkezik, és hogyha ott valamely ügyleten veszteséget érünk el, akkor azzal nem csökkenthetjük az adóalapot. Tehát ez egy tipikus hiba, ami elő szokott fordulni a tapasztalataink alapján. A másik tipikus hiba, hogy nem mindegy, hogy az egyes jövedelem kategóriák esetében milyen árfolyamon számítjuk ki a jövedelmet. Van olyan, ahol a szerzéskori árfolyamon kell, az értékpapír megszerzésekori árfolyamon számítjuk át, hogy mennyi volt a ráfordításunk. Ugye, amikor nagyon, nagyon hektikusan mozgott az árfolyam, vagy valaki régebben szerezte be a papírt, akkor már pusztán az, hogy akkor az árfolyam az jóval alacsonyabb volt, mint az értékesítéskori árfolyam, amikor most eladta az értékpapírt. Már ebből adódóan is bizonyos jövedelmeknél egy jelentős adóalappal kell számolni. Más jövedelem kategória esetén pedig eredeti devizában meghatározzuk, hogy mennyi neki a jövedelme, és azt a bevételszerzéskori árfolyamon forintosítjuk. Tehát itt rengeteg olyan dolog van, amire figyelni kell, és rengeteg buktató van, ahol itt el lehet csúszni, amikor meghatározzuk, hogy mennyi az adóalapunk, és mennyi a ténylegesen fizetendő adónk.
Melyek a fő buktatók?
Hát az egyik az, hogy valaki nem helyesen határozza meg az SZJA törvény szerinti kategóriát, hogy neki milyen jövedelme keletkezett, és ebből adódóan nem megfelelő árfolyamot használ, figyelembe veszi a veszteséget ott is, ahol nem lenne szabad. Ezek a legtipikusabbak.
Esetlegesen ehhez kapcsolódóan történt-e olyan jogszabályváltozás, tehát akár például az SZJA törvényben, vagy a szociális hozzájárulási adót illetően, ami még mindezeken felül árnyalja a képet.
2023. július 1-én ugye bevezetésre került a kamatjövedelmek esetén a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség, tehát mondjuk, hogyha 2023-ra vizsgáljuk meg, hogy mennyi a mi jövedelmünk és mennyi a fizetendő adónk, akkor ott még ráadásul pluszban még azzal is számolnunk kell, hogy meg kell néznünk, hogy mikor vásároltuk azt az adott értékpapírt, és hogyha 2023. július 1-én vagy azt követően, akkor és kamatjövedelemnek minősül, ezt jár törvény szerinti kamatjövedelemnek minősül az a jövedelem, amire mi szert tettünk, annak az értékpapírnak a révén, akkor még ráadásul egy szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséggel is számolnunk kell, és ráadásul ez egy olyan szociófizetési kötelezettség, aminek nincs felső korlátja. Teljes jövedelem után meg kell fizetni.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Süli Szilvia, az RSM adóüzletágának menedzsere volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.